Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök, ez meg is jelent a magyar közlönyben. Ezzel Súlyog Tamás mandátuma hétfőn 0 órától megszűnik, ideglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Súlyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte, az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmányellenes ez. Úgy véltem, az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam ezzel megszűnt, akár csak az államfő legitimitása is. A miniszterelnök viszont biztosabban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter ennek érdekében arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket is, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje. Az ellenzék elítélte Súlyog Tamás eltávolítását, Orbán Viktor a Fidesz elnöke szerint mostantól az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Az Alkotmánybírósághoz fordul több a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerinte a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt adjon a közös döntések meghozatalában. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében elbocsátottak, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendő Romulus elmondta, az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálati feltételeknek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Társadalmi párbeszéd indul a szabadságtéri német megszállási emlékmű jövőjéről, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, a Budapest Galéria szakmai tanácsa társadalmi egyeztetést indít tehát, amelyben azt vizsgálják, hogy maradjon-e a szobor, eltávolítsák, vagy valamilyen új formában értelmezzék újra. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid miniszter szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkáslakások bontás elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy a lakosság véleményének figyelembevételével alakítsák ki az új közlekedés biztonsági intézkedéseket. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein a Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseket is ismertette, és arra kérte a partnereit, hogy ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Rakéta és drón támadásokat indított az Egyesült Államok bahreini, kuvaiti és jordániai támaszpontjai ellen Irán, miközben teheráni jelentések szerint amerikai csapások több iráni térséget is értek. Az iráni állami hírügynökség tájékoztatása szerint a támadásokban 3 ember meghalt, 8-an megsebesültek, és megrongálódott a JAS körzet vízellátását biztosító infrastruktúra is. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültség szintjét a korábbi elméleti fenyegetettség fokozatról, jelentette be a belügyminiszter. Alexander Dobrindt elmondta, a döntést hírszerzési információk alapján hozták meg, szerintük bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Végül az időjárásról, csökken a felhőzet, de később is számíthatunk gomoly felhőkre, és ahol ezek összeállnak, ott záporzivatar kialakulhat, a szél felerősödik. A csúcshőmérséklet 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. Baráti beszélgetés, kártyaparti vagy társasozás, esetleg kellemes borozás. Ilyenkor biztosan előkerülnek a finom sós sütemények is. Ezek receptjei közül válogatunk Süye Károlyné, Klárika néni segítségével.
Minden családban van valami kedvenc, amit szinte majdnem minden alkalommal sütnek, de azért a változatosságra is törekedhetünk, és nagyon sokféle, már csak formára is nem egyféle sósütemény van, hanem nagyon sok. És hát azt is tapasztaltam, hogy nem mindenki szereti az édes süteményt, de ugyan szívesen fogyasztanak sósüteményt, és főleg különböző családi alkalmakkor, ünnepekkor mindig vannak olyanok, akik a sósat részesítik előnybe, tehát mindig szoktam azt is készíteni. Formára is igen változatosak a sósak, hát ugye a pogácsa, akkor a rúd vagy stangli alakú, a kifli alakú, akkor a különböző perec alakú, kocka alakúra is vágják, vagy rombusz alakúra, attól függ, hogy milyen. És hát ízesíteni is nagyon sok minden lehet, azon kívül ugye, hogy liszt, zsiradék, tojás, tejföl, egyéb ezek az alap dolgok, de ezen felül még lehet a tepertős változata, különböző magvakkal is dúsíthatjuk őket, de mostanság újra, de már erről egyszer beszéltem, a medvehagyma is akár a pogácsába, akár kiflibe használható, tehát tényleg változatosan lehet elkészíteni, és én mostanában azt tapasztaltam a kislány unokáimnál, hogy a édesütemény van, ugyan kiveszik a tányérról, beleharapnak és leteszik. De viszont, ha sós van, akkor nekiülnek és falatoznak. Most például a legutóbb sóstanglit vittem, és megkínáltam őket, elvették tőlem a dobozzal, és úgy nekiültek, hogy alig maradt a doboz alján, két kicsi megette. Viszont Eszter, mikor még másfél éves sem volt, és akkor költöztek el Dunakeszire, és mikor vártak az állomásnál, megállt, és nagyi pogácsát kérek, és nem ment egy tapottat sem arrébb, amíg nem került elő a táskából a pogácsa, tehát majdnem ez volt a belépőm hozzájuk, hogy pogácsát kellett vinni, hát most már azért ezt ennyire így nem követelik ki, de szeretik, most is azt tapasztaltam, hogy jobban megeszik a sósat, és azért ez is úgy, ugyanúgy, mint minden más, amit otthon készítünk, olyan különleges adalékanyagokat nem tartalmaznak, mint amit az üzletbe lehet megvenni. Sajnos vásárlásnál kevés időnk van arra, hogy elolvassuk, hogy mi minden adalékanyag van benne. Én most csak úgy egy példaként mondom, hogy most vettem egyfajta kenyeret, és hát olyan sok volt a felírás rajta, hogy otthon elolvastam. És hát közel 40 adalékanyag volt benne a kenyérbe. Hát akkor a süteményekben, ami még tovább eláll, szóval egyszerűen nem tudom, hogy ennélkül már semmit nem tudunk venni a boltba, de hát amit magunk készítünk, azt tudjuk, hogy mit rakunk bele. Ezért fontos az, hogy ezt is megtanulja egy háziasszony, hogy hogyan tud gazdálkodni, és nem beszélve arról, hogy a sósütemények nagy része nagyon jól bírja a fagyasztást, fagyasztóba eláll, tehát akár előre is elkészíthetjük, vagy ha egyszerre nagyobb adagot készítünk, akkor ha van helyünk természetesen a fagyasztóba, akkor elővesszük, és akkor olyan, mintha friss le, akkor sült volna aznap.
Igen, meg valahogy úgy vagyunk, hogy az édes süteményeket azok mindig valami családi ünnephez, vagy egyéb nagy ünnepekhez kötjük, és azt viszonylag ritkábban is készítjük. Viszont ezeket a sós készítményeket, pogácsákat, ezeket egész héten is akár fogyasztja a család, ha éppen úgy jön ki a hétvégi sütés. Igen, hogy hát hétköznap is van, aki este neki ugrik, és süt egy tepsivel.
Hát ropi helyett is, vagy azok, amit egyébként meg este a tévénél szoktak ropogtatni, hát már egyes cukrászdák így árulják például a sóstangliukat, hogy tévéropi, vékonyabbra vágják, és akkor az alapanyag ugyanaz. Múltkorában a lányomék voltak egy esküvőn, és nagyon finom pogácsa volt. Gouda, úgy kell írni a sajtot, ez egy holland sajt, ezzel volt, alul felül sajt volt. És hát hoztak is nekem Pestről egy cukrászdába, vették, nem mondom meg mennyiért, mert nagyon borsos ára van, bár az alapanyag sem olcsó, mert vaj kell hozzá, túró, tehát az alapanyag sem olcsó, amit készítünk. Hát nekem most csak egy negyed kiló túróm volt otthon, és ahhoz számítottam a többi alapanyagot, és elkészítettem, hát mondhatom, hogy vert a több ezer forintos pogácsát, már így a kilóját, és akkor ezt szeretném most megosztani. Ehhez kell egy, hát a negyed kiló túróval, negyed kiló vajjal készítettem, 72 darab jó, közepes nagyságú pogácsa lett belőle, tehát ez igazán elegendő egy családnak, sőt, én még ebből le is fagyasztottam, a másik gyerekekhez is vittem, tehát nem csak mi a közvetlenül ettük meg, vagy fogyasztottuk el, sőt, még van belőle. Tehát szükséges hozzá 25 deka túró, 25 deka vaj, ehhez csak a vajat javaslom, és hát 30 deka liszt, de egy kicsivel több kellett hozzá, ennek a fele rétes liszt legyen, egy másfél deka só, két tojás sárgája, a fehérjére is szükség lesz, de a tésztájába az megy, és amit én azelőtt készítettem, ilyen túrós pogácsát, ahhoz nem ért semmilyen fújtatóanyagot, hogy sem sütőpot, sem élesztőt, na mondom, én most egy kevés élesztővel kipróbálom, tehát ehhez a mennyiséghez olyan két dekányi élesztőt tettem, viszont egy aktíviát és egy jó nagy kanál tejfölt meglangyosítottam, abba tettem egy csapott kanál cukrot, és ebbe morzsoltam az élesztőt, meg tettem rá egy-két kanál lisztet, és egy ilyen kovászt készítettem hozzá, és úgy dolgoztam össze. Ezt követően beraktam a hűtőszekrénybe egy fél órára, aztán elnyújtottam, és amikor elnyújtottam, megkentem a tetejét a tojásfehérjével, és akkor úgy hajtottam. Ezt még egyszer megismételtem, tehát közben hűtőszekrénybe raktam, elmentem vásárolni, és akkor utána szaggattam ki. Na most a sajt nincs a tésztájába, viszont alul felül sajt van. Na most hogy kerül alulra a sajt? Nekem most nem volt ez a holland sajtom otthon, hanem volt füstölt sajt, trapista sajtom és másik trapista sajt is. Ezt a kettőt összekevertem, és a maradék tojásfehérjébe egy egyenként a kész pogácsákat belemártottam a tojásfehérjébe, és úgy ereszelt sajtbe, és ettől így ráragadt az aljára, és úgy raktam le a sütőpapírra a vérelt tepsibe, és majd a tetejét megkentem felvert tojással, arra viszont a sajtot nem a finom sajtreszelőn reszeltem le, hanem az alma reszelőn. Előtte bevagdostam ugye a pogácsát ilyen jó éleskéssel mélyen, ilyen kocka vagy négyzet alakúra, és akkor úgy megkentem tojássárgájával rá ezt a sajtot, és akkor 200 fokos sütőbe sütöttem. Hát nagyon-nagyon finom pogácsa lett belőle, és akkor ebből fagyasztottam is le. Ezt javaslom mindenkinek, ez egy nagyon ünnepi, lemondom, tehát nem bárha csak mondjuk egy olyan levest főzünk, hogy egy húsos babgulyás, vagy bár, vagy gulyásleves, és ahhoz készítünk ilyet, akkor biztos jól lakik a család, mert annyira eteti magát ez a pogácsa, hogy nagyon megéri ezzel. Hát akkor már pogácsával kezdtem, maradjunk a pogácsa dolognál is, ugye ennek is többféle változata lehetséges a pogácsáknak, attól függ, hogy mi kerül bele az alapanyagokon kívül. Hát van egy extra elnevezésű pogácsám, ezt a túrós pogácsát, meg finom, nem is tudom milyen extrának mondtam már, rendkívüli finom tényleg, majd még adok neki egy nevet úgy utólag. Tehát most az extra pogácsáról mondanám el a hozzávalókat, aztán majd az elkészítését. Ehhez én 1 kiló lisztet szoktam, de feléből is meg lehet csinálni. 40 deka margarin, 10 deka zsír, lehetőleg házi zsír, 4 deci tejföl, 5 deka élesztő, 2 csomag sütőpor, na most ilyen ritkán van, hogy élesztőt is, sütőport is használjunk, de így, hogy sütőport teszünk be, nem szárad ki annyira a pogácsa. 3 darab tojás, plusz 2 darab kell a kenéséhez, 1 csapott evőkanál só, 2 evőkanál porcukor, és 6-8 darab kocka sajt. húzdek a trappista sajt, vagy szezámok a tetejére, tehát ez attól függ, hogy mit rakunk a tetejére. Hát itt a tejfölt meglongyosítjuk, tehát itt nem tejet használunk, belekeverjük a porcukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, és felfuttatjuk. A margarint, a zsírt, a kockasajtot, a liszttel összemorzsoljuk, hozzáadjuk a sót, a sütőport, a három darab tojást és a már felfuttatott élesztőt. Az egészet összegyúrjuk, rétes tészta keménységű lesz. Elnyújtjuk a tésztát, és háromszor meghajtogatjuk, közben 20 percig pihentetjük. Na most itt megállok egy pillanatra. Ez az eredeti receptbe, ezt a szuhokáló unokatestvéremtől, Erzsikétől kaptam, és abban nem volt, hogy hajtogatjuk. És még édesanyám élt, amikor egyszer ott sütöttem nála, és később kelt fel, mint én, és megállt az ajtóba, hogy hát én ezt a pogácsát, azt mondja, meghajtogatnám. Hát mondom, majd ha édesanyám süti, majd meghajtogatja. Kicsit úgy nem is tetszett akkor hirtelen, hogy most kell föl, azt miért szól bele. De aztán elgondolkodtam rajta, hogy igaza lehet, hogy egy pogácsának sem árt, hogyha hajtogatjuk, mert annál rétegesebb lesz, és könnyebb az egész, mert minden hajtogatásnál levegő is jut hozzá, és akkor nem olyan lesz, hogy fejbe lehet verni valakit, hanem könnyű, friss. Hát még akkor aznap meg is csinál. Tehát utána úgy folytattam én is, hogy elnyújtottam, meghajtogattam, mert még jókor szólt bele, és azóta erre mindig úgy visszaemlékszem, hányszor ezt csinálom, hogy milyen igaza volt édesanyámnak, pedig először nem tetszett, hogy beleszól. Aztán újra elnyújtjuk, tehát ezt háromszor egymásra hajtogatjuk, és így pihentetjük. Amikor már megtörtént ez a háromszori elnyújtást, előkészítünk 4 darab tepsit, mert annyira lesz most szükségünk, az aljára sütőfóliát helyezünk, és a tésztát körülbelül 1 centi vastagra elnyújtjuk, a tetejét 0,5 centiméterenként nézet alakúra beírdaljuk, és 5 centi átmérőjű pogácsaszaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk a hulladékot, ami kimarad, összegyúrjuk és újra szaggatjuk. Ha már a pogácsa a tepsibe van, akkor az összes, akkor megkenjük a felvert tojással, megszórjuk reszelt sajttal vagy szezámmaggal, és én akkor szoktam a sütőt begyújtani, és 15-20 percig előmelegítem, a sütőbe teszem, és körülbelül 20 percig 200-220 fokon sütjük. Ezt meleg sütőbe kell sütni, mert nagyon sokára fog, és szétfolyik a tepsibe. A tepsibe hagyjuk kihűlni, majd kosarakba vagy szakajtóba rakjuk, és úgy kínáljuk. Ebből a mennyiségből olyan 90 darab pogácsa lesz, és hát ami aznap nem fogy el, én azt leszoktam fagyasztani, és amit már mondtam többször is, hogy egy óra múlva már szobahőmérsékleten úgy kiolvadt, hogy olyan, mintha aznap sült volna. Ezt is érdemes kipróbálni. Tinyóni Erzsikétől, akitől ezt a receptet kaptam eredetileg, ő azt mondta, hogy vittek magukkal Erdélybe, és még haza is hoztak, pár napig voltak ott, vagy egy hétig, és még haza is hoztak, és még akkor is finom volt, pedig nem volt hűtőszekrényben, meg mély hűtőben, de még akkor is finom volt. Na most ebbe a pogácsába én már raktam medvehagymát is. Akkor lehet, hogy egy ici, hát főleg a fagyasztottat használok, mert azért az enged levet, akkor vagy ki kell nyomni, vagy egy icipicivel több részre van szükségünk, de úgyis nagyon finom medvehagymával is. Akkor édesanyámnak volt egy olyan pogácsa receptje, amit elég gyakran sütött, és ha valahová kellett neki vinni, mert szokott, ugye, ha kisbabát látogattak, temetésre is sütögetett többször, főleg a rokonságban halt meg valaki. Én neki ez a, mit most elmondok, ez a pogácsa, a hozzávalókat mondom először. 50 dek a liszt, 15 dek a margarin, 1 tojás, 2 deci tejföl, 2 dek a megfuttatott élesztővel, 1 evőkanál porcukor és 1 kávés kanásóval könnyű tésztát gyúrunk. Ezt 2 óra hosszat pihentetjük, ezt is 2-szer nyújtjuk, hajtjuk, és kiszaggatjuk pogácsa szaggatóval, megkenjük tojássárgával, és forró sütőbe tesszük. Ő erre nem tett semmit, a tetejére sem sajtot, sem szezámmagot, és mindig nagyon jó, könnyű, finom pogácsája volt. És hát amit azt hiszem már ezt említettem egyszer, visszanéztem a jegyzeteimet, az omlós vajas pogácsa. Ez csak úgy emlékeztetőül a hozzávalókat elmondom, mert az elkészítése majdnem ugyanaz. 50 dek a simariszt, ehhez vajat használok, 25 dek a vaj, 2 tojás sárgája, 2,5 dek a élesztő, 2 deci tejföl, 1 kávéskanál só, 1 evőkanál porcukor, és ehhez 1 evőkanál rum szükséges. Az elkészítésénél pedig ezt a tésztát előző este kell elkészíteni, és nylon zacskóba berakjuk a hűtőbe, és másnap deszkán kinyújtjuk, egy picit hagyjuk, hogy ne legyen annyira merev a tésztánk kint, és elnyújtjuk, és ugyanúgy kiszaggatjuk. Ezt megtölthetjük egy finom sajtkrémmel is, mert majdnem elválik a felénél, amíg szét is lehetne törni ezt a pogácsát. Ezt nem olyan nagy pogácsaszaggatóval szoktam, kisebbel, hogy kis jó följön, és akkor ha ketté vágom, megtöltöm ezzel a kis sajtkrémmel, és akkor megforgatom a szélét még, ami kilóg a sajtkrémből egy reszelt sajttal. Ez is egy nagyon mutatós, finom, szintén fogyasztható, ez már egy kicsit olyan ünnepibb alkalmakra szoktam készíteni ezt a pogácsát. És akkor a varrónőmtől kaptam egy olyan pogácsa receptet, amibe olvasztva kell a margarint belerakni, tehát nem összemorzsolni, tehát ehhez a hozzávalók. Nevezhetem úgy, hogy Julika pogácsája, 50-60 deka liszt, egy csapott evőkanál só, egy kocka margarin, tehát egy 25 dekás margarin, 2,5 deci tejföl, 15 deka sajt, 1 deci tej, 5 deka élesztő, egy egész tojás, és plusz a tetejére is egy tojás majd megkenni. A margarint felolvasztva tesszük hozzá, az élesztőt felfuttatjuk a tejbe, és akkor hozzárakjuk a többi hozzávalót a liszthez, amit előzőleg ugye beleszitálunk egy tálba. Mindig szitáljuk a lisztet a tészták elkészítésénél, és ahogy ezt összeállítottuk, összegyúrtuk, ennek nem kell pihenni, rögtön lehet nyújtani, és közepes szaggatóval zsírozott tepsibe, illetve hát én mindig sütőpapírt használok. A tetejére felvett tojást kenünk, és 170 fokos sütőbe 15 percig sütjük. Ez is egy nagyon finom pogácsa, érdemes kipróbálni, és hát ez főleg akkor szoktam, amikor nincs annyi idő, hogy nem kell nyújtogatni, nem kell rá várni, hanem egy szuszra elkészíthető a gyúrással, a kiszaggatással, a sütéssel együtt. És hát ez is egy nagyon finom, finom pogácsa, érdemes ezt is elkészíteni. És akkor jön a sajtos rúd.
A másik nagy kedvenc.
Igen, ezt stanglinak is hívjuk. Hát most ez lett a sláger nálunk, ez pedig a könyvtáros Erzsikétől kaptam ezt a receptet, és ehhez a hozzávalók, tehát ez még árban sem olyan elképesztő, mert körülbelül 1000 forint. Egy fél kiló liszt, mondjuk margarin kell hozzá, bőven 40 deka margarin, 2 tojás sárgája, 2 deka élesztő, egy kis doboz tejföl 3/4 része, de én bele szoktam az egészet tenni, 30 deka reszelt rapista sajt, egy csapott evőkanál só és egy egész tojás kele tetejére. Tehát a lisztben elmorzsoljuk az élesztőt, így írja, de én megcsinálom ugyanúgy kovásznak. Felmelegítem, meglangyosítom a tejfölt, és abba belemorzsolom az élesztőt, és teszek hozzá a cukrot, meg egy kis lisztet, és akkor a margarint a liszttel szépen eldolgozom. elmorzsolom benne, belerakom a tojássárgáját, a reszelt sajtnak a felét, a sót, és a felfuttatott élesztőt. Érdemes az élesztőt felfuttatni, mert ezt már mondtam máskor is, hogy amiben csak úgy tesszük bele az élesztőt, akkor élesztős íze van. Ha felfuttatjuk, akkor ezt a élesztő ízt én legalábbis soha nem érzem, de ha nem futtatom fel, akkor mindig érzem. És akkor ez is már rögtön jól összegyúrjuk, könnyen kezelhető tésztát kaptunk, és lisztezett nyújtódeszkán kinyújtjuk, a tetejét megkenjük egy egész tojással, és a reszelt sajt másik felét jól rányomkodjuk, és akkor kezdjük keskeny csíkokra vágni, derejemetszővel, és egyforma nagyságúra daraboljuk szét. Na most nekem nem olyan jó a szemmértékem, én ezt tudom magamról, tehát én szoktam csinálni egy kemény kartonból ilyen nagy vonalzókat is magamnak, 10-12 centis, és akkor azt teszem oda, akkor biztos, hogy egyenletes, sőt úgy szoktam, hogy, mert ez én általában 1 kiló lisztből csinálom meg, és akkor ketté veszem, és ami a szélén ilyen össze-vissza, tehát nem pontosan tudja az ember úgy elnyújtani, azt én képes vagyok még egyszer összegyúrni, és akkor már csak a legutolsóból marad egy-kettő olyan, ami nem formás, azt, hogy én azt gyorsan megesszük, úgyhogy az nem kerül a tányérra. És akkor ezt is ezt 180 fokos sütőbe sütjük, és sütőpapírral bélelem, nem zsírozom a tepsit. Hát ezt nevezem én a tévéropinak. De elég vékonyra, olyan kisúnyi vastag szélesre vágom csak el. Mondjuk elég sokáig tart, mire berakja az ember, de hát nem kell túl nagy távolságot hagyni. Egy picit nő, de nem nő össze. Tényleg nagyon finom. Ilyet is láttam már cukrászdába, de az is finom, nem mondom, de azért ez egy különlegesebben finomabb, és nincs úgy kiszáradva. És ez akár másfél hónapig is eláll, vagy még tovább, egy jól zárható dobozba. És nem érződik rajta egyáltalán az, hogy ez nem most tegnap sült, vagy tegnap előtt, vagy aznap. Jó, romlós, ropogós, ezt nagyon szeretem csinálni. Van még egy olyan receptem, amit valamikor még, mikor dolgoztam, Pirikétől kaptam, Tiszapüspökibe való, de nem jut eszembe a másik neve. Ez is olyan sós, hogy előző nap kell begyúrni, előző este. Nagyon egyszerű megjegyezni, mert 25 deka liszt kell hozzá, 25 deka margarin, 8 deka sajt, 1 evőkanál ecet, és 6 evőkanál hideg víz. Ezzel összegyúrni, és másnap kell ugyanúgy elnyújtani, és akkor megkenni a tetejét tojással, és ugyanolyan attól függ, hogy milyen nagyokat akar az ember, 6 centis vagy 10 centis, tehát olyanra elvágjuk. Na most a sós ezeknek a stangliknak a tetejére nem csak sajtot tehetünk, hanem változatosan különböző magvakat, szezámmagot, lemmagot, durvára őrölt diót, én például azzal nagyon szeretem, de tehetünk rá egészen mákot is, de mindezt, amikor megkentük először tojással, és akkor rátapad reszelt sajtot, füstölt sajtot nem célszerű a tetejére rakni, mert az keserűvé válik, ha egy kicsit megkapja. Sötétebb is lesz, úgy néz ki, mint hogyha ha megégett volna, a teteje pedig nem égett meg. Egy időben ezt nagyon sokat sütöttem, és a lányomnak ez volt az egyik kedvence, hogy olyat süssél már, amilyet a Pirike néni mondott. Hát a stanglikból ezeket szoktam zömmel készíteni, de van, ezt is mástól kaptam, ezt a sajtos rudat, hát ez is alapanyagban 60 deka liszt, 40 deka margarin, 2 deka só, 20 deka reszelt sajt, itt 4 tojás sárgáját ír, és 2 deci tejfölt. Ezeket összegyúrjuk, és itt a sajt fogja felfuttatni. Az előző receptnél az ecet adja meg ezt a dolgot hozzá, akkor van, ahol a sütőpor, de itt pedig csak a sajt, és meg 2 deci tejföl kell hozzá, úgyhogy ezt is, ha összegyúrjuk, nem is kell, hogy álljon, már is lehet nyújtani, és utána kivágni hosszú stangli formára.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a pogácsák és sajtos tanglik készítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek félórája.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Várszegi Asztrik, bencés szerzetes mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról.
Kedveseim, abból szeretnék kiindulni, hogy egy lepusztuló hazug rendszer éveit éltük meg a 80-as évek végén. Ti olyan fiatalok vagytok, hogy már nem tudjátok, hogy rettenetesen untuk. Már minden bajunk volt, mert olyan volt a magyar, olyan nyomasztó volt a magyar társadalom, gazdaságilag, szellemileg, egyházi vonatkozásban. És új eget és új földet vártunk, és amikor ezt megtapasztaltuk, mert összeomlott a rendszer, akkor ott álltunk, és rájöttünk arra, hogy pucérok vagyunk, eszköztelenek vagyunk. Ami volt, az tönkrement, és ez vonatkozik a 3 szerzetesi főiskolára. Nem tudom, hogy piarista atyáink, akiknek kiváló embereik voltak, vagy a ferences atyák erre hogy emlékeznek. Mi pannonhalmiak szánalommal néztünk saját magunkra, lerongyolódtunk. De ez az időszak is meghozta azt a testvéri gyümölcsöt, amit meghozhatott, mert amikor szabaddá váltunk, akkor a piaristák befogadtak 8 különböző szerzetes lennek a fiataljai, és elkezdték tanítani őket itt a Mixát Kálmán téren, és mi pannonhalmi bencések, mivel láttuk, hogy szegény csorraiaknak még házuk sincs, mi meg a premontrejéket fogadtuk be. Tehát ez a kölcsönös kisegítés, ez a testvéri szeretetnek hősies foka volt, és nem féltünk attól se, hogy egyik elcsábítja a másikat. Tudom, hogy nem lett premontreiből bencés és fordítva, szóval tehát megúsztuk ezt a vállalkozást. Ami azonban ezeknek az első éveknek igazán fontos és csodálatos gyümölcse volt mindjárt, az a Szófia. A hölgyek, a lányok, a szerzetesek számára megalapított szerzetesi intézmény. Azért állok meg ennél egy pillanatot, kedves hallgatóim, mert Magyarországon, a világon is a nőkkel való bánásmód sok kérdést hagy maga után, és ez a kérdés, ez nyitott a mi szeretett katolikus egyházunkban is. Magyarán mi férfiak nem tudunk viselkedni a velünk együtt élő és bennünket szolgáló nőkkel. Fogalmazzuk ezt ilyen nyersen. És a Szapiencia szerzetesi főiskola megteremtésében egy annyira családias, védett, az egyéni adottságokat figyelembe vevő intézmény jött létre, amelynek volt egy csodálatos lelke, Baternai Ágota nővér, akit Ausztriából importáltunk, hazajött, bevetette magát, évekig dolgoztak. A Békés Gellért, hogy a Rómából 50 év után hazajött is, mint egy jóságos nagypapa, kosarazott a fiatal nővérekkel, aki erre még esetleg emlékezik. Tehát egy ideális, nem azt mondom, mint a kutya, macska és az egér együtt lefegyelnek egy tányérból, de ez az eszményi csodálatos hangulat. Hát letegezték a Gellért, hogy hát egy főtisztelendő urat, hogy a csodával lehetett letegezni. Szóval értitek, paradicsomi állapotok alakultak ki. Midling Adriának hálás vagyok, amiért ugyan küzdöttünk, hogy a Szófia bekerülhessen a Szapienciába, de ezt nem lehetett technikailag megoldani, ezért aztán hát megszűnt gyakorlatilag. Remélem, hogy a Szapiencia képes lesz mindig ugyanezt a szellemet, ugyanezt a lelkiséget a jelenlévő nővérekkel megélni, megvalósítani. Ahogy a rendszer változott, a magyar kormány rendezte a felsőoktatásnak az ügyeit, így jutottunk el ahhoz, hogy magunkra, férfiakra, a férfi szerzetes főiskolákra is reflektáljunk. És én nem akarlak benneteket történelmi dátumokkal terhelni. Lukács László 35 év a Vigília élén című remek kis összeállításban van a Szapiencia Főiskola története összefoglalva. Finoman, intelligensen, kiváló munkatársunk Derényi András fogalmazta meg. Ezt szó szerint idézem, mert ez fontos. A Szapiencia Főiskola tervezésének alapításának története azt példázza, hogy a változó, akár idegen környezeti feltételek mentén a lehetőségek fölismerése, okos megragadása és saját célok szolgálatába állítása révén olyan nagy lépéseket lehet tenni, amiket saját erőből, organikus fejlődéssel, kislépésekkel alig ha valósíthatna meg bárki is. Ehhez kell a vízió, távlati célok, jó helyzetfölismerés, bátorság, akár kalandvágyat is mondhatnék, és kockázatvállalási képesség, és persze szervező képesség a szükséges erőforrások elérésére és célirányos felhasználására. Lukács László ezeket tudta a Szapiencia Főiskola létrehozásába érdekében megragadni és mozgósítani. A rendek képviselői pedig ehhez önmaguk szokásaim beidegződésein túllépve olyan közös erőt hoztak létre, amely a nehézségeken minduntalan átsegítette őket. Az isteni gondviselés alig, hanem a kezdetektől ott munkált a nagyszerű folyamatban. Eddig az idézet, ezt csak folytatni kell, vagy folytatni lehetséges. És akkor egy-két gyakorlati dolgot, itt nem tudom kihagyni a személyemet, mind ahogy itt a bevezetőben hallottuk, hogy hát sok irányú elfoglalás mellett. Én 1989. februárjában kerültem föl Budapestre egy vállalatlan bukfencel esztergomi segédpüspökként. Olyannyira szegény voltam, hogy Cirill tanulmányházi fő elöljáró befogadott, mert nem volt helyem a főegyházmegyébe. Még ágyam se volt, úgyhogy együtt mentünk a legközelebbi áruházba ágyat vásárolni, hogy legyen estére alvóhelyem. No, Budapesten kellett elkezdeni az életet, és hát ugye itt minden, ahogy a történelemben tanít, itt forradalmi helyzet volt. Óránként, naponként változott minden, buktak meg emberek, oszlottak föl társaságok, pártok, stb. Tehát hihetetlen. Élvezet volt. Komolyan mondom, azt nem tudtuk, hogy mi lesz, de hogy esik szét minden, hát ez csodálatos volt. Hát ami addig volt, és megtartott bennünket. És akkor egy váratlan pillanatban, tessék el, tehát a személyes, most jön az, mint Jákó atya mondott, hogy a történetek. Én ebbe az épületbe végeztem a bölcsészkaron történelem német szakot. Engem bőrig lenyúzott az akkori ófelnémet tárgyból Mannherz Károly, egy áldott lelkiember. És akkor valahol éppen nem tudom, hogy a Blatzferi mellett volt-e, vagy ki mellett, államtitkár, behívott magához, és azt mondja, azt így menj el a piaristákhoz, beszélj a tartományfőnök urral, kérjék vissza a Dunaparti épületet, mert most lehet. Hát ész nélkül mentem a piaristákhoz, és jelen is tanár úrnak, és én nem tudtam azt, mert tartományfőnök úr, én nem tudtam ezt, hogy a jelenlévő piarista atyák tudják elmondani, hogy mennyire fejreállította ez az ő terveket, mert ha jól tudom, akkor ők már erről az épületről lemondtak, és másként kezdtek gondolni. Revideálták a döntést, és kérték az épületet. Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, amelyben Várszegi Asztrik bencés szerzetes mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról.
Következő lépés volt az, hogy megjelent kormány szinten, kormány rendelet szinten az akkreditáció. Ez megint lendített rajtunk, azaz tudomásunkra hozták, hogy széttöredezve Piarista Ferences bencés főiskola nem tud megmaradni, integrálódni kell, össze kell kapcsolódni, és csak így lehetséges. És hogyha így van, és szabályosan megteremtjük ennek a feltételeit, akkor lehet csak anyagi fedezethez folyamodni, mert hát miből? Hát a lerongyolódott katolikus egyháznak és hasonlóképpen a rendje semmiféle intézmény lehet. És akkor ebben a kacsmazba jön egy szabadító telefon, az akkori a magyar konferenciának, rektori konferenciának az elnöke. Kedves Asztik, az egyházak miért nem pályáznak a főiskolai lehetőségekre? És akkor már, hát mert hát én nem vagyok az egyház, de én nem tudtam erről. Szaladtam Lukács Lászlóhoz, László atya tetrekész, hogy 2 hét múlva útlevéllel Washingtonba indult, és másfél hétig tanulmányozta, hogy hogy kell pályázni a felsőoktatás újjászervezési lehetőségeire. Tudós módon hazajött, összetrombitálta piarista diákjait, Derényi Andrist, és akkor megszületett sorba, hogy mondjam, azok a lépések, mi integrálódtunk, mi, akik megmaradtunk, aláírtuk a Szapiencia Szövetség dokumentumát, stb. Lényeg az, hogy eljutottunk, az, hogy létrejöhetett, de hát megörököltek a szegény piaristák, hát egy lepukkant épületet. Hát ha már szabad itt, jön a új főiskola, én is szerettem volna tanár lenni ezen a főiskolán, gondoltam, hogy nekem magamat is valahol rehabilitálni, vagy integrálni, vagy akkreditálni kell, és akkor kiderítettem azt, hogy az én 1985-ben megszerzett szürke doktori diszertáció, hát az nem PhD, hát ez valamit kezdeni kell. Kiderült az, hogy nem nyelvszakos létemre nem volt nyelvből vizsgám. Azt mondták, hogy jöjjek be, jelentkezzek és vizsgázzam. És akkor képzeljétek ezt a humor helyzetet, a püspöki konferenciát szó nélkül ott hagytam, leléptem. Átjöttem ide ebbe még a régi kicsit rozog a házban, mert akkor még nem volt felújítva, és Adamik tanár úr bezárt engem egy terembe, adott egy Szent Ambrusi himnuszt latinul, amit le kellett fordítani magyarra, egy óra jött, hogy na mit csináltál, és akkor és még 13.000 forintot leperkálni, és így kaptam egy nagy elismerő diplomát, hogy én PhD is vagyok, tehát szabadon taníthatok majd a Szapiencia Szerzetesi Főiskola. Na hát ez, kedveseim, ez mind benne volt, hogy nagyon komolyak voltunk, és a Veni Sante, az ELTE bölcsészettudományi kara a B épületet 2001. június 5-én adta vissza, azonban rossz állapotú épületet csak teljes felújítás után tudta a piarista rend birtokba venni. Az ünnepélyes átadása 2002. november 16-án került sor. Egy sor magasrangú egyházi és állami személyiségek jelenlétében Paskai László bíboros primás, esztergomi érsek, Magyar Bálint oktatási miniszter, Kálai Emil, a fenntartói konferencia elnöke tartott ünnepi beszédet, az ünnepség keretén belül letették esküjüket a főiskola új teológiai tanárai, majd Kár József Rauber apostoli nüncius megáldotta az épületet. Na hát ez úgy történt, hogy az aulába ünnepeltünk, nuncius úr teljes egyházi harci díszbe, stólába, stb. Nekem az a kegyelem jutott, hogy én a szentelt vizes ibriket tarthattam, és az öreg úr meg spriccelt belőle. És hát ugye kigondolná az ember, hogy egy német ennyi humorral rendelkezik, kísérgeten tartom neki a szentelt vizet, és hát megáldotta a jelenlévőket, majd megközelítette az aula közepén lévő zenészeket, akiknek ott volt kiteregetve a kottájuk, hát abból. Úgyhogy jól megspriccelte a kottákat, a sós víz feloldotta már, És akkor huncutul rám mosolyog, elég lesz nekik? Mondom, nonszínű, elég lesz. Már muzsikálni se tudnak belőle. Hát így történt, és hát hogyha én azt akarom mondani, kedves szapienciások, hogy szinte a semmiből, egy lehetetlen élethelyzetből, de a szabadságból a magyar szerzetesek rendekezt, ezt a csodálatos szapienciát, ahol máma 25 évvel adhatunk már hálát, létre tudták hozni, akkor lelkiismereti felelősségünk megtartani, ugyanilyen leleményesen továbbfejleszteni a magyar egyház, a magyar hívőknek a javára. Az első, hát a sztorik egyik hozza a másikat, a rektorotokkal, Jákó testvérrel, ott ültünk a Vard Mária kollégium dísztermébe, és Nemeshegyi Péter atyának csodálatos előadását hallgattuk. El voltunk bűvölve, aki emlékszik rá, tudja, hogy jó Isten megteremtette a visszatöbbit. Csodálatos volt. A Jákó testvér rám nézett halálos kommunisztus, főapátúr, ha még egy fél óráig hallgatom Pepi bácsit, akkor azt gondolom, hogy ebben a világban semmi probléma nincs. Meg kell olyanokról emlékezni, nem mertem, megvallom őszintén, Franciscus püspök úr, a limburgi püspök elmúlt hetekben halt meg, Erzsébet Kamphaus, azt kérdezte tőlem egy német ilyen püspöki utat, Asztrik, mire van szükségetek? Mondom, most építünk egy új szerzetesi főiskolát, kevés könyvünk van, 30 ezer márkát, most nem tudom, hogy lehet, hogy már még nem volt eurós, ennyit, úgyhogy erről is meg kell. Nagyon sok jó ember, nagy vonalúsága, szeretete hozta össze ezt a szapienciát, hogy éljünk vele, és lehetőségünk legyen. 2002 Veniszántéján nekem kellett beszélnem, és ezt a prédikációmat, ronda önzés, mert ma nem kellett vele még egyszer dolgoznom, ezt idézem. A szapiencia szerzetes főiskola hivatása túl a szerzetes közösségek fiataljainak felkészítésén azzal a küldetéssel is élni kíván, hogy mind a szerzetes fiatalok, mind pedig a világi hallgatók hivatása és munkája révén hozzájáruljon hazánk újra evangelizált kereszténységének felépítéséhez. Olyan kereszténységre, olyan egyházra van szükségünk, amely Jézusi, evangélium ihletésű, békét és kiengesztelődést közvetít, olyanra, amely Isten atyai szeretetével és irgalmas tekintetével fordul az emberek felé, akár közel állnak, akár távol. Olyanra, amely hív és megszólít, olyanra, amely ismeri küldetését, bölcsen tanít, vigasztal és bátorít. Thank you.
Kedves hallgatóink, Várszegi Asztrik, bencés szerzetest hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.